Csaba László közgazdász egyetemi tanár az Inforádió arénájának vendége. A jegybank elnöke tegnap felhívta a kormány és az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a hatósági elemeléseknél vegyék figyelembe, hogy az inflációs célt a kormány meg a jegybank az közösen tűzte ki, és ha ezt nem veszik figyelembe, akkor abból komoly bajok, versenyhátrány, stb. Keletkeznek. Üzent a jegybank, hogy ne legyen hatósági elemelés akkora, mint amekkora a kormány szeretne, meg az önkormányzatok?
Én nem így értelmeztem, én úgy értelmeztem, hogy mintha más szavak ugyanazt mondta volna, amit én próbáltam előbb ilyen bőve gazdasági és politikai összefüggésben elmondani. Ugye ez azért fontos, ez a hatósági áremelések mozzanata, mert elvileg 97 dolog határozza meg az infláció, gyakorlatilag ma Magyarországon igen jelentős részben hatósági áremelés. És hogyha azt látjuk, hogy most már hónapok óta nem megy le az infláció annyira, mint amennyire az összes modellben számoltak, nem csak a pénzügyminisztériumban, a befektetőknél is, és a Nemzeti Banknál is, és emiatt a várakozások abba az irányba mennek. Ugye mi határozza meg a várakozások annyira misztikus dolog, mint amilyennek tűnik. Hát az embereknek a benyomása, az megjelentős részben hatósági árakon keresztül alakul ki, mert mondjuk a szemétdíjat nem tudom kikerülni, akármennyit emelik, nem mondhatom azt, akkor kevesebbet fogok szemetelni, elvileg mondhatom, gyakorlatilag nem, és ugyanígy az összes többi. És jellegzetesen a közlekedési tarifák, amelyek azért néhány évvel ezelőtt még jelentősen le voltak maradva, most már nincsenek. Az energia szektor, ugye, amiről itt beszélgettünk, a hírekben is szó esett, ott azért van egy jelentős tartalék. Az egészségügy, azért ott tipikusan arról van szó, hogy az állam eldönti, hogy mikor enged teret a piaci folyamatoknak. Na most itt két különböző érvelés van. Az egyik, amikor jön egy ágazati képviselő, és elmondja, hogy általában véve neki van jövedelemigénye, és ez lehet teljesen helytálló. És a másik, amiről egy bankelnök beszél, hogy azért az infláció, az nem, azt most már nem az állam csinálja, hanem a piac csinálja alapvetően. De az állam, mint piaci szereplő, amikor ezeket a kötött árakat módosítja, akkor óriási szerepet játszik, mert egy rossz időpontban végrehajtott hatósági áremelés sokkal nagyobb mértékben hat az inflációs várakozásokra, mint amennyire az indokolt lenne. Hát gondoljunk bele, minnyáján a árak emelkedését a benzinen érzékeljük, nem azon, hogy most az atomerőmű ára az, hogy alakult. És emiatt, hogyha egy bizonyos időszakban mondjuk a benzin jövedékkiadóját megemelik, a villamosenergia, a gázárát, a bárminek az árát megemelik, az a mi gondolkodás és ezzel kapcsolatos jövedelmi elvárásunkon keresztül alakítja a valóságos inflációt, és most fönnáll a veszélye, egyetértek a jegybank elnökkel abban, hogy fönnáll a veszélye, hogy ez most így ilyen önerősítővé vált, és hogy egy magasabb inflációs pályára álltunk be, mint mondjuk a 2003-4-5-ös évnek a tapasztalataiból ez következne, meg az országnak jó lenne.
Tehát akkor nem azt jelenti, hogy ésszel a hatósági áremelésekkel, hanem azt, hogy ésszel a hatósági áremelés időzítésével, vagy elosztásával?
Én egész biztos vagyok benne, hogy ez az időzítésről szól, azt nem gondolhatja közgazdász, és hát egy bankelnök különösen nem, hogy önkényesen tartott árakkal, alacsonyan tartott árakkal az idők végezetéig fönn lehet lenni, hát ezt ki kell fizetni az árat. Mindenképpen az a kérdés, hogy mennyi ideig folyik olyan játék, hogy azt mondom, hogy én nekem rossz a szigetelésem, régi a fűtésem, ő meg köteles, hogy kifizesse az én gázszámlámat az adóján keresztül. Ugye? Tehát ez egy újraelosztási kérdés, valamit nem nagyon az idők végezetéig. Tehát igen, arról van szó, amit kérdezett szerkesztőr az időzítésről, hogy mikor emelnek és milyen mértékben emelnek, és ez nem a népszavazáshoz kötődik, hanem az infláció folyamattól. Amikor már lehet látni, hogy az megnyugszik, akkor inkább lehet emelni, amikor azt lehet látni, hogy ez nem nyugszik meg, akkor nem lehet olyan ütemben emelni, amit egyébként az ágazati szempontok indokolnának.
Mert egy kérdésé misztikusan fogalmazva elrontja az emberek kedvét és inflációs várakozást okoz?
Mert az infláció az ezeken a nagyon látható emelkedéseken keresztül válik megfoghatóvá, és akkor mindenki emel. Ugye, ha van egy gáz, villamosenergia, benzinár emelés, azt mindenki át akarja hárítani, függetlenül attól, hogy adott esetben egy benzinár emelés, ugye ez az általános axiom alatt ilyen 10% ponttal emeli meg, egy egész jelentős áremelés is, mert megszűnt ez a korábbi kapcsolat, ami fönnállt. a várakozást befolyásolja, és ez fontos. A bérigényt, meg a ezzel kapcsolatos költekezést ez befolyásolja.
Népi részvény, a kormány minden héten, ezen a héten is szivárogtatott ki részt ebből a programból, de konkrétumokat nem, tehát például, hogy milyen vállalatokat, milyen árfolyamon, milyen szerkezetben, stb. Lehetne megvásárolni nekünk. Az ötlet maga értelmes?
Hát minden, ami arról szól, hogy korábban rosszul működő állami vállalatokat föl kell javítani, tőkeemeléssel, más módon gazdálkodásukat átláthatóvá kell tenni, és végső soron tőzsdeképessé kell őket tenni, az jó, mert ez azt jelenti, hogy amit hosszú évek óta nem csináltak, vagy csak beszéltek róla, nem következett be, az most valósággá válik. Tehát függetlenül attól, hogy mi lesz ennek az árfolyama, ha ez bekövetkezik, legyen szó a postáról, villamosművekről, vagy bármiről, olyan nagy állami cégekről, amiket részvénytársasági formában lehet működtetni, és majd idővel nyílt részvénytársaságban lehet alakítani ezt előremutató gondolat. Nem azért, mert hogyha van részvénye, azt akkor oda lehet adni a szomszédnak, vagy a erre érdemesnek talált társadalmi csoportnak, hanem azért, mert akkor ez a cég jobban fog működni, ha az a cég jobban működik, akkor mindenkinek jó. Hát tudjuk azt, hogy Németországban most a vasútnak a tőzsdére viteléről van szó, nyilván német vasút javulna, és sok más példát is lehet mondani. Lábjegyzett a tőzsde a legkeményebb feltételeket jelenti, ugye hónapra, hétről hétre jelenteni kell, azt is kell jelenteni, nem lesz annyi a nyerességem, mint amennyit terveztem, ezért engem kirúghatnak, szóval ez egy kemény feltételek közötti játszmát jelent. Az nem olyan egyszerű, hogy csak úgy bevezetünk valamit a tőzsdére, annak meg kell felelni mind a számviteli, szervezeti, technikai szempontból, de az a gondolat, hogy akkor nagy állami vállalatok gazdálkodását kevésbé pazarlóvá teszik, mint eddig volt, áttekinthetőbbé teszik, hatékonyabbá teszik, ez üdvözlendő.
Ki fogja annak az árát megfizetni, ha én, mint leendő postarészvényes, olcsóbban fogom megkapni azt a részvényt, amit a miniszterelnök megírt, mert hogy az első bejelentésnek én úgy értettem, hogy az volt a lényege, hogy én kedvezményesen fogok ilyet kapni. Hát ki fogja ezt finanszírozni?
Hát ezt nyilvánvalóan az állami költségvetésen kívül nem nagyon finanszírozhatja más, vagy közvetlenül úgy, hogy megnő az állam kiadása, vagy közvetve, hogy ez az elmúlt években szokás volt, hogy nem nő meg a kiadása, de megnő az adósságállomány. Ugye a kötvénnyel finanszírozzuk, akkor az nem jelenti effektíve a folyó kiadások növelését, az államadóságnak a növelését jelenti, ami ugye azt jelenti, hogy akkor a következő években kell folyamatosan hát kitermelni azt a jövedelem többletet, amiből ön most a árfolyam nyerességet realizálni fogja. Ez önmagában véve kérdéses, hogy ez jó dolog, mert minden számítás azt mutatja, hogy Magyarországon a legjobb befektetés nemzetgazdasági szinten az államadóság csökkentése, hogy bármi, ami ezt növelni, de ilyen módon ezt meg lehet csinálni, senki más nem tudja kifizetni, hiszen ellenkezőesen ugye föltételeznénk, hogy a posta gazdálkodása mondjuk februárról októberre olyan mértékben megjavul, hogy az eddig ráfizetéses cég most hirtelen nyereségessé válik, és ez olyan változások hatása, ami miatt ön meg én tudhatjuk, hogy 2009-ben, 10-ben, meg 11-ben is nyereséges lesz a posta, de nyugodtan lejegyezhetjük ezt a részvényt, ez 2011-ben egész biztos többet fog érni annál, mint hogyha ezt a pénzt államkötvénybe fektettük volna kamatos kamattal.
Az igazságos dolog, hogy valaki más, aki nem vesz részvényt, az megfinanszírozza az én leendő nyereségemet ezen a papíron. Szóval ki lesz ennek a nyertese? Ezt nem látom át.
Hát, ha meg tud valósulni, akkor nyilván, aki lejegyzi ezeket a részvényeket, feltéve, hogy ez sikeres. Most ezt azért mondom, hogy feltéve, hogy sikeres, mert a közbeszédben néha úgy tesznek, mintha nem lenne olyan eset, hogy valaki nem sikeres. Azért emlékszem, amikor a Borsodhelm még ugye ott volt a tőzsdén, meg a Flextronics, meg a Zalakerámia, nem tudom, ilyen csomó cég, amik egy ideig bírták a tőzsdét, aztán utána nem bírták a tőzsdét. A Bolyár Gábornak a cége, ugye a számítástechnikai cég hasonlóképpen egy darabig bírta, utána nem bírta. Ez nem olyan triviális dolog, sőt, hogyha valaki túl ambiciózus, túl hamar kerül be a mély vízbe, akkor ott el is süllyedhet konkrétan, ha a piac bizalmatlan iránta lenyomják az árfolyamát, ebbe tönkre mehet a cég. Akkor ön, hogyha kedvezményesen jegyzett, akkor lehet, hogy még a névértéket sem kapja vissza, hiszen ugye a részvény az egy kockázatos befektetés, azért is nagyobb a hozama. És emiatt ugye rendkívül aggályos számomra, hogy ezt a tőzsdei visszaesés idején kell lecsinálni, mert akkor lehet a részvényekkel játszani, amikor mindenki tudja, jó évről évre megy, ahogy volt mondjuk a 90-es évek elején, mindenki tudta, a koreai vagy a tajvani részvény az nőni fog. Hát fák nem nőnek az égig, de azért 91-ben vagy 93-ra egy tajvani részvény azért többet fog érni, mint amit a államkötvény hozna, ezt azért lehetett föltételezni. Ezért tajvani cégen keresztül kedvezményes, nem kedvezményes befektetésre lehetőség volt. Én ezt most nem látom, hogy honnan tudom én azt, hogy a postának 3 év múlva annyi nyeresége lesz, hogy az én osztalékom több lesz, mint az államkötvény. Tehát ez egyáltalán nem nyilvánvaló, és emiatt, hát hogy olyan hamis hangoknak érzem azokat a tőzsdei szereplőket, akik pusztán azért, mert az ő üzletmenetüket átmenetileg föl lendíteni most ezt a nemzetgazdaságot fölpesdítő nagy megoldásként népszerűsítik. Azt el tudom képzelni, hogy ez egy ötlet, ahogy hallottuk, hogy az adó kérdésekben még folyik a vita, ahogy hallottuk, hogy a, mondjuk az egészségügy továbbfejlesztése reformja ügyében folyik a vita, sok más kérdésben, a költségvetésben, költségvetési hivatal euróbevezetésében folyik a vita, hát nyilván erről is folyik majd a vita, ha ezt névértéken kezeljük, tehát egy kezdeményezés, aminek akár jó hatásai is lehetnek, akkor rendben van, de nincs az a benyomásom, hogy ez nagyon alaposan végig lenne gondolva, hogy mennyi idő alatt, ki, hogyan, ki fizeti, milyen eredménye járhatna, ha ezt konkrétan megcsinálnak.
Csaba László, köszönöm szépen!